Ézsaiás könyve 6-tól a 10. fejezetig. Ézsaiás 6. fejezetében Isten elhívja Ézsaiást a szolgálatra. Az első fejezetben Ézsaiás elmondta, hogy proféciáinak ideje Uzzia, Jótám, Áház és Ezékiás királyok uralkodásának idejére esik, és ezek után valószínűleg Ezékiás gonosz fia Manassé ölette meg őt. Uzzia király halála évében láttam az urat magasra emelt trónon ülve. Palástja betöltötte a templomot. Uzzia nagyon népszerű király volt, 52 éven keresztül uralkodott Júdában, 16 éves korától kezdve. Ez alatt az idő alatt Júdában nagy fejlődésnek indult a hadsereg, és az egész ország gazdasági jólétben élt. Kifejlesztettek egy hatalmas vízvezetékrendszert, megnövelték a mezőgazdasági területeket, és megnövelték az ország területét, mivel elfoglalták a filiszteusok területeit. Ledöntötték Gát és Estát filiszteus városok falait, új településeket alapítottak a filiszteus területeken, és 310 000 főből álló erős hadseregük volt. A tudósaik új haditechnikákat fejlesztettek ki, hatalmas parittyákkal nagy köveket tudtak eldobni és nyilakat kilőni. A király megerősítette a nemzetet, az emberek biztonságban és kényelemben érezték magukat. Uzziát mindenki ismerte a határokon túl is, és mindenki róla beszélt. Azt olvashatjuk róla, hogy ameddig az urat kereste, az úr sikereket adott neki. Az emberek talán túlságosan is kezdtek hinni és bízni a királyban, és ez gyakran előfordul. Amikor egy jó és népszerű vezető jelenik meg, az emberek túlságosan is arra az emberre vetik a szemeiket, és nem az Úrra figyelnek. Ezért aztán ahhoz, hogy ismét visszafordítsák szemeiket az Úrra, az Úr el kell távolítsa az embert. Ezért lényeges ez az első mondat. Uzzia király halála évében láttam az Urat magasra emelt trónon ülve. Mert ezelőtt Ézsaiás szeme is Uzzián volt, hiszen ő hozta el a bőséget az országba. És az ember nem sokat gondol az Úrra, amikor bőségben él, hanem inkább akkor jut ő eszünkbe, amikor a nehézségek jönnek el. A trón megüresedett, Uzzia fia pedig nem olyan, mint az apja. Az északi királysága végét járja, hatalmas anarchia uralkodik, egyik királyt a másik után ölik meg. De Ézsaiás egy látomást látott, amelynek segítségével rájött, hogy a trón nem üres. Uzzia király halála évében láttam az urat magasra emelt trónon ülve. Palástja betöltötte a templomot. Ézsaiás látja, hogy Isten maga ül a trónon. És mennyire fontos számunkra az, hogy meglássuk, hogy Isten ül a trónon a mi életünkben és a világ egésze fölött is. Gyakran megremegünk, amikor azt látjuk, hogy mi történik a világban, de ha mindezek fölé tekintünk, láthatjuk, hogy Isten uralkodik, és kezében tartja a dolgokat. Mivel ő az Úr mindenek felett, ezért tudhatom, hogy bármi is keresztezi utamat életem során, minden Isten engedelmével történik, hisz ő az Úr. Ézsaiás leírja a trónust, amit lát. Szeráfok álltak mellette, 6-6 szárnya volt mindegyiknek. Kettővel arcát takarta el, kettővel lábát fette be, kettővel pedig repült. Tudjuk, hogy kerubok is vannak Isten trónja körül, akik angyali lények, és valószínű, hogy nagyon hasonlóak a szeráfokhoz. Ezékiel is látomást látott Isten trónusáról az első és a 10. fejezetben, és ő a kerubokat írta le. Jánosnál a jelenésekben is olvashatunk Isten trónusának leírásáról, ahol élő lényekként írja le az Isten trónusa körül levő angyali lényeket, akik az Isten dicsőítésének vezetői. Ezek a szeráfok nem állatok vagy madarak, mert hatalmas intelligenciával vannak felruházva. Így kiáltott egyik a másiknak. Szent, szent, szent a seregek ura, dicsősége betölti az egész földet. A hangos kiáltástól megremegtek a küszöbök eresztékei, és a templom megtelt füsttel. Érdemes elolvasni tehát Ezékiel első és 10. fejezetét, valamint a jelenések 4. és 5. fejezeteit, mert ezekben olyan leírásokat olvashatunk, amelyeket mi magunk is nem sokára látni fogunk. Ha nem olvasunk ezekről, akkor a mennyben érkezésünkkor Nyitott szájjal fogunk csodálkozni, mint valami tudatlanok, és mindenki tudni fogja, hogy nem végeztük el a házi feladatunkat, és nem olvastuk el ezeket a részeket. Ézsaiás látta Isten trónusát, és így kiáltott fel. Jaj nekem! Ézsaiás teljesen új fényben látja önmagát. Mindeddig az őt körülvevő világ gyérfényében látta önmagát, és amikor ebben a gyérfényben vizsgáljuk önmagunkat, akkor nem is látszunk annyira rossznak, sőt, egészen jól nézünk ki. De figyelmeztetlek, hogy óvatosan nézzetek tükörbe, amikor a nap hét ágra süt, mert akkor semmit sem lehet elrejteni. Isten fényében látni mindent, az egy teljesen más történet. Nem ismerek egyetlen embert sem, akinek ha valódi látomása volt Istenről, utána nem érezte magát Ézsaiáshoz hasonlóan. Amikor Péter meglátta az Urat, ezt mondta. Távozz tőlem, Uram, bűnös ember vagyok. Amikor Dániel leírja Isten látomását, azt olvashatjuk, hogy a szépségem csúnyasággá változott. Ha Istent látjuk, akkor önmagunkat is a megfelelő fényben láthatjuk meg, és nem lehetünk büszkék arra, amit látunk. A büszke ember nem látta még Istent. Jézus a hegyi beszédben ezt mondja. Boldogok a lelki szegények, mert övék a mennyek országa. Ez a keresztény ember leírásának első jellemzője. És honnan jön a lelki szegénységünk? Az Isten megpillantása nyomán meglátom magam az ő fényében, és azt mondom, hogy jaj nekem, én senki vagyok. A következő jellemvonás pedig, boldogok, akik sírnak, mert ők megvigasztaltatnak. Sírok a saját állapotom látványáról, hiszen hogyan tehettem meg azokat a dolgokat? Isten fényében látom magamat. Ekkor megszólaltam. Jaj nekem! Elvesztem, mert tisztátalan ajkú vagyok, és tisztátalan ajkú nép között lakom. Hiszen a királyt, a seregek urát látták szemeim. És hozzám repült az egyik szeráf, kezében parázs volt, amelyet fogóval vett le az oltárról. A Szent Sátor tanulmányozása nagyon érdekes, mivel az a mennyei szín kicsinyített mása. Ha tehát szeretnénk tudni, hogy milyen lehet a menny Isten trónusa körül, akkor a Szent Sátrat kell tanulmányozzuk. Isten azt mondta Mózesnek, hogy pontosan úgy készítsétek el, ahogyan én ezt meghagytam. Miért? Mert az a mennyei szín jelképe. A sátorban is ott volt az oltár az izzó parázzal, akárcsak a mennyben. Ezzel a parázzal érintette meg a szeráf Ézsaiás ajkát. Számhoz érintette, és ezt mondta. Íme, ez megérintette ajkadat, bűnöd el van véve, vétked meg van bocsátva. Vegyük észre, hogy ez nem Ézsaiás munkája, hanem Isten munkája volt. Ézsaiás csak felismerte saját állapotát, de Isten tisztította meg őt bűneitől, miután beismerte saját bűnös voltát. Isten csak annyit kér, hogy ismerjük be helyzetünket, még azt sem kéri, hogy megreformáljuk dolgainkat. Ez majd ezután jön. Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz ő, megbocsátja bűneinket, és megtisztít minket minden gonoszságtól. Milyen dicsőséges, hogy a megvallás után azonnal jön a megbocsátás. Dávid a 32. Zsoltárban ezt írja. Boldog, akinek hűtlensége megbocsátatott, vétke eltöröltetett. Boldog az az ember, akinek az Úr nem rója fel bűnét, és nincs lelkében álnokság. Míg hallgattam, kiszáradtak csontjaim, egész nap jajgatnom kellett. Mert éjjel-nappal rám nehezedett kezed, erőm ellankadt, mint a nyári hőségben. Megvallottam neked vétkemet, bűnömet nem takargattam. Elhatároztam, hogy bevallom hűtlenségemet az Úrnak, és te megbocsátottad bűnömet, amit vétettem. Isten alig várja, hogy megbocsáthassa a bűneinket, csak ki kell mondjuk azokat a szívünkben, és már is bocsánatot nyerünk. Isten kegyelmi munkája nagyon szép, de ezzel még nincs vége. Isten munkálkodni akar az életedben, ha lehetőséget adsz erre neki, de nem áll meg itt. Isten az életeden keresztül szeretne dolgozni, és a szükségben szenvedő világot szeretné elérni, hiszen tisztátalan ajkú nép között élünk, és tudnunk kell, hogy Isten őket is meg akarja tisztítani. Majd az Úr szavát hallottam, aki ezt mondta. Kit küldjek el, ki megy el követségünkben? Én ezt mondtam. Itt vagyok, engem küldj! Ezt már egy olyan ember mondta, akinek életét Isten tüze megérintette. Amikor Isten megérintette a mi életünket, akkor ő az életünket arra akarja használni, hogy másokat érintsünk meg vele. Isten egy munkát akar elvégezni, és a kérdés mindig az, hogy kit küldjön el. Jézus azt mondta, hogy a mezők megértek az aratásra, de a munkás kevés. Az ember, akinek Isten megérinti az életét, kész arra, hogy elküldjék. Ő válaszolt. Menj és mondd meg a népnek. Ebben az időben Júda a lefelé vezető úton haladt. Megtagadták Istent, bevezették a bálványimádást. A lelki reformok csak felszínesek voltak, nem érintették meg a nemzet szívét, Isten mégsem engedte meg, hogy elpusztuljanak anélkül, hogy egy újabb figyelmeztetést ne adott volna számukra. Tudta, hogy nem fognak hallgatni erre a bizonyságtételre, de ennek ellenére ő hűséges volt, és elküldte a követét hozzájuk. És ez nagyon érdekes Istennel kapcsolatban. Annak ellenére, hogy valaki nem fog válaszolni, mégis Isten mindig esélyt ad neki, és nem szűnik meg figyelmeztetni őt. Ő válaszolt. Menj és mondd meg a népnek. Halván halljatok, de ne értsetek. Látván lássatok, de ne ismerjetek. Tedd kövérré a nép szívét, tedd süketté a fülét, és közd be a szemét, hogy szemével ne lásson, fülével ne halljon, szívével ne értsen, és megtérve meg ne gyógyuljon. Megkérdeztem. Meddig tart ez, uram? Ő így felelt. Míg el nem pusztulnak, és lakatlanok nem lesznek a városok, a házakban nem lesz ember, a föld pedig pusztává nem válik. Isten egészen addig folytatta a figyelmeztetést és a prédikációt ennek a népnek, amíg az egész föld pusztasággá vált, és amíg még élt ott az utolsó ember. És a mai világban is ugyanezt teszi. Elküldi a bizonyságait. A mai világ nem hallgat rá, kigúnyolja Isten figyelmeztetéseit, de ennek ellenére bizonyságot kell tegyünk, mert Isten nem hagyja önmagát bizonyság nélkül, még akkor sem, ha az emberek fülei süketek, a szemük vak, és a szívük nem ért semmit. A mai világ bizonyságtétele az egyház lesz, de ezt nem sokára Isten elragadja a földről. Ez azonban nem fogja azt jelenteni, hogy Isten bizonyság nélkül hagyja a földet, hanem majd két újabb hatalmas bizonyságtevőt fog elküldeni Jeruzsálembe, és ezeken kívül 144 ezer zsidót fog elpecsételni arra, hogy ezekben az elkövetkezendő sötét órákban az ő tanúi legyenek. Ezek után Isten még az angyalokat is elküldi, akik az égen repkednek, körbeutazva a földet, és ezek fogják hirdetni az örökkévaló evangéliumot, figyelmeztetve az embereket arra, hogy ne vegyék magukra a fenavad jelét. Még a legvégső időkben is folytatja Isten a bizonyságtételeket egészen addig, amíg az egész föld pusztává válik egyetlen lakos nélkül. Isten bizonyságtétele hűséges. Abban az időben is addig folytatták a proféták a bizonyságok hirdetését, amíg Nebukadnezar rabságba hurcolta őket. Eltávolítja az Úr az embert, és nagyon elhagyott lesz az ország. Ha megmarad belőle egy tized, azt is újból pusztulás éri. De úgy, ahogyan a csernek vagy a tölgynek kivágás után is megmarad a gyökere, ez a gyökér lesz a szent mag. Más szóval a tölgy ismét kisarjad, miután kivágják. Izraelről is azt fogják hinni, hogy halott, de én vissza fogom hozni őket, mondja Isten. Áháznak, Jótán fiának, Uzziá unokájának, Júda királyának az idejében történt, hogy háborút indított Recin, Arám királya, és Peká, Remája fia, Izrael királya Jeruzsálem ellen, de nem tudták legyőzni. Az északi királyság tehát Szíriával kötött szövetséget arra, hogy legyőzzék Júdát, a déli királyságot, de nem tudtak győzni ellene. Amikor hírül vitték Dávid házának, hogy összefogott Arám Efraimmal, reszketni kezdett a szíve és népének a szíve, ahogyan az erdőfái reszketnek a szélben. Akkor így szólt az Úr Ézsaiáshoz. Menj ki Seárjásúb fiaddal együtt Áházhoz. Seárjásúb azt jelenti, hogy a maradék visszatér. Menj ki Seárjásúb fiaddal együtt Áházhoz a felső tó vízvezetékének a végéhez, a ruhafestők mezeihez vezető útra, és mondd meg neki. Légy óvatos, maradj nyugton! Ne félj, ne lágyuljon meg a szíved a két füstölgő, üszkös fadarab miatt, az arámi Rethimnek és Remája fiának a haragja miatt. Mivel azt a gonosz tervet szőtte ellened az arámi Rethim az Efraimi Remája fiával együtt, hogy vonuljunk föl Júda ellen, törjünk rá, kapcsoljuk magunkhoz, és tegyük királyává Tábal fiát, azért ezt mondja az én uram az úr. Nem sikerül, nem úgy lesz, még ha Arámnak Damaszkusz is a fővárosa, és Damaszkusznak Rethim is a vezetője. 65 év múlva összeomlik Efraim, és nem lesz többé nép. Izrael északi királysága, amelyben Efraim volt a legnagyobb törzs, 65 éven belül meg fog szűnni. És ez így is történt. 65 év múlva az asszíriaiak pusztították el őket. 65 év múlva összeomlik Efraim, és nem lesz többé nép. Még ha Efraimnak Szamária is a fővárosa, és a Szamáriának Remája fia is a vezetője. De ha nem hisztek, nem maradtok meg. Ezután így szólt az úr Áhászhoz. Kérj jelt Istenettől az úrtól, akár lentről a mélyből, akár fentről a magasból. De Áház így válaszolt. Nem kérek, nem kísértem az urat. Akkor ezt mondta Ézsaiás. Halljátok meg, Dávid háza! Nem elég, hogy embereket fárasztotok, még Istenemet is fárasztjátok? Ezért maga az Úr fog nektek jelt adni. Íme egy szűz teherben van, és fiút fog szülni, és Imánuelnak nevezik el. Tejszínt és mézet fog az enni, amíg meg nem tudja vetni a rosszat, és a jót tudja választani. Mert mielőtt ez a gyermek meg tudja vetni a rosszat, és a jót tudja választani, elhagyott lesz az a föld, amelynek két királyától rettegsz. Ebben a részben a próféta úgy ír, ahogy a Szentlélek megihlette őt, de nem értette azt, amit ír. Nem értette, hogy egy helyi eseményről ír ugyan, de ebben egy jövővel kapcsolatos profécia is található. A legtöbb proféciának két jelentése van, egy közeli és egy távoli. A közeli profécia szerint egy gyermek születése után 12 vagy 13 évvel, amikor már meg tudja különböztetni a jót és a rosszat, mindkét király el fog tűnni, és nem fog többé uralkodni. De a profécia hosszú távon Jézus Krisztus születését jelzi előre. Ezért maga az Úr fog nektek jelt adni. Íme, egy szűz teherben van, és fiút fog szülni, és Imánuelnak nevezik el. Tudjuk, hogy ez Jézus Krisztusra vonatkozik, mert ezt maga a Szentlélek értelmezi proféciaként a Máté 1-ben. Amikor azonban ezt végig gondolta magában, íme az Úr angyala megjelent neki álmában, és ezt mondta. József, Dávid fia, ne félj magadhoz venni feleségedet, Máriát, mert ami benne fogant, az a Szentlélektől van. Fiút fog szülni, akit nevezzel Jézusnak, mert ő szabadítja meg népét bűneiből. Mindez pedig azért történt, hogy beteljesedjék, amit az Úr mondott a próféta által. Íme a szűz fogam méhében fiút szül, akit Imánuelnak neveznek el. Az egyik elismert héber biblia tudós azt mondja, hogy a héber szót, amelyet itt szűznek fordítottak az Ézsaiásban, azt fiatal nőnek kéne fordítani. Tudjátok, miért mondta ezt? Mert azt állítja, hogy ő nem hisz a csodákban, és persze csodának kellene megtörténnie ahhoz, hogy egy szűznek gyermeke szülessen. Ezért ezt a kifejezést fiatal nőnek fordítja, és sok más fordítás is e hitetlenséget folytatva fiatal nőnek fordítja ezt a szót. De ha egy fiatal nő gyermeke lett volna ő, akkor ez miféle jel lehetett volna? Ilyen minden nap történik. Ezzel az egész írásnak az erejét elveszi. A görög fordításban, a Septuagintában olyan szót választottak a fordításkor, amely kizárólag szűzet jelenthet, és az teljesen egyértelmű, hogy Isten is szűzként értette ezt a szót, hiszen Mária története is ezt támasztja alá. Hozd majd az Úr rád népedre és atyád házára olyan napokat, amilyenek még nem voltak, mióta Efraim elvált Júdától. Elhozza Asszíria királyát. Azon a napon idehívja az Úr a legyeket Egyiptom folyói mellől, és a méheket Asszíria földjéről. Mind eljönnek és letelepszenek a mély medrekben és a sziklahasadékokban, minden tövisbokron és minden itató helyen. Azon a napon megborotvája az Úr a folyamon túl bérelt késsel, az asszír királlyal a fejet és a szőrös lábat, és a szakát is levágja. Isten azt jövendőli, hogy Asszíria lesz az ő eszköze arra, hogy Szíriát legyőzze. Asszíria Szíriától északkeletre terült el. Azon a napon mindenki csak egy üszőt és két juhot tart, de annyi tejet adnak majd, hogy tejszínt esznek. Tejszínt és mézet eszik mindenki, aki megmarad az országban. És azon a napon minden helyen, ahol 1000 ezüstöt érő 1000 szőlőtőke van, csupa tövis és gaz lesz. Nyillal és íjjal járnak majd ott, mert tövis és gaz lesz az egész ország. Nem mennek föl a hegyekre sem, amelyeket megszoktak kapálni, mert félnek a tövistől és a gaztól. Csak barmok járnak ott, és juhok legelésznek. Ezt mondta nekem az Úr. Fogj egy nagy írótáblát, és írd rá közönséges írással. Hamar a zsákmányra, gyorsan a prédára. Megbízható tanukul magam mellé vettem Uriá papot és Zekárjahút, Jeberekjahú fiát, miután a proféta asszonynál voltam, teherbe esett és fiút szült. A proféta asszony a felesége volt. Akkor ezt mondta nekem az Úr. Legyen a neve hamar a zsákmányra, gyorsan a prédára. Mert mielőtt a gyermek ki tudja mondani, apám és anyám, elviszik Damaszkusz gazdagságát és Szamária zsákmányát Asszíria királyának. 2-3 év múlva Asszíria le fogja győzni Szíriát és Szamáriát. Mivel megvetette ez a nép a Siloát csendesen folydogáló vizét, és Recinnek meg Remájahu fiának örül, azért rájuk zúdítja az Úr az Eufrátesz hatalmas és nagy vizét, Asszíria királyát teljes hatalmával. Mindenütt kilép medréből, és hömpölyög partjai fölött. Betör Júdába, végig zúdul rajta, és nyakig ér. De ha kiterjesztett szárnyaival széltében ellepi az országot, velünk lesz az Isten. Tomboljatok csak, népek, majd meg fogtok rettenni. Figyeljetek mind, ti messze országok. Fegyverkezzetek csak, majd meg fogtok rettenni, fegyverkezzetek csak, mert majd meg fogtok rettenni. Szőjetek csak terveket, majd meghiúsulnak. Tárgyaljatok csak, úgy sem sikerül, mert velünk az Isten. Így szólt hozzám az Úr, amikor keze megragadott, és arra intett, hogy ne járjak ennek a népnek az útján. Ne mondjátok összeesküvésnek mindazt, amit ez a nép összeesküvésnek mond, amitől fél, attól ne féljetek és ne rettegjetek. Önmagában az a szó, hogy összeesküvés nagyon megrettentette a júdaiakat, de az Úr azt mondja, hogy felejtsétek el mindezt. A seregek urát tartsátok szentnek, őt féljétek, tőle rettegjetek, akkor ő is megszentel. Ne féljetek attól, amit az emberek csinálnak, inkább csak attól, amit Isten tehet veletek. Jézus azt mondta, hogy ne féljetek azoktól, akik megölhetik a testeteket, de azután nincs hatalmuk. Féljetek attól, aki a testhalála után a lelketeket is a pokolra vetheti. A seregek urát tartsátok szentnek, őt féljétek, tőle rettegjetek, akkor ő is megszentel. De Izrael két háza számára olyan kő lesz, amelybe beleütköznek, és olyan szikla, amelybe belebotlanak, Jeruzsálem lakóinak pedig kelepce és csapda. Ez egy újabb profécia, amely csak egy villanás a messiással kapcsolatban, hiszen Jézus is egy kő volt, amelybe a zsidók beleütköztek. Pál apostol is erre utal. Mi a megfeszített Krisztust hirdetjük, aki a zsidóknak ugyan megütközés, a pogányoknak pedig bolondság, de maguknak az elhívottaknak, zsidóknak és görögöknek egyaránt az Isten ereje és az Isten bölcsessége. Sokan megbotlanak közülük, elesnek és összetörnek, megfogja őket a csapda. Lezárom ezt az intelmet, lepecsételem ezt a tanítást tanítványaim számára. És várom az Urat, aki Jákob háza elől elrejtette orcáját, és benne reménykedem. Én pedig és a gyermekek, akiket az Úr adott nekem, intőjelek vagyunk Izraelben a Sion hegyen lakó seregek urának akaratából. Ha majd azt mondják nektek, hogy forduljatok a halott időzőkhöz és a jövendőmondókhoz, akik suttognak és mormolnak, ezt feleljétek. Nem Istenéhez kellene fordulnia a népnek? A halottakhoz kell fordulnia az élő helyett? A törvényre és intelmemre figyeljetek, hiszen ők olyan dolgokról beszélnek, amelyeknek nincs jövője. Akkoriban a halottakkal akartak kommunikálni, hogy útmutatást kapjanak tőlük, és Isten itt ez ellen szól. Ehelyett nem az élő Istennel kéne beszélni? Elképesztő, hogy ma is milyen sokan bonyolódnak bele a spiritizmusba. Halottak lelkeivel beszélgetnek, és vannak olyan írók, akik leírják, hogy egyes halott lelkek hogyan vezetik őket az ilyen megtapasztalásokban. Nem az élő Istent és az ő törvényeit kellene keresni? Először megalázta Zebulon és Naftali földjét, de végül megdicsőíti a tenger felé vívő utat, a Jordánon túli részt, a pogányok területét. A nehézségek északon kezdődtek, Naftali és Zebulon törzsek területein. Amikor elkezdődött az invázió, azt gondolnánk, hogy az emberek megtértek bűneikből, és Isten oltalmát keresték. De ez nem így történt. A 9. fejezet a jövő proféciájával kezdődik, és rólunk szól. A nép, amely sötétségben jár, nagy világosságot lát. A halál árnyékának földjén lakókra világosság ragyog. Te megszaporítod a népet, nagy örömöt szerzel neki. Úgy örülnek színed előtt, mint aratáskor szoktak örülni. Ahogyan vigadnak, ha zsákmányt osztanak. Mert terhes igáját, a hátát verő botot, sanyargatójának veszélyét összetöröd, mint Midján napján. Mert minden dübörögve menetelő csizma és véráztatta köpenyeg elég, és tűzmartaléka lesz. Most pedig Jézus Krisztus születésének és szolgálatának előrejelzése következik. Mert egy gyermek születik nekünk, fiú adatik nekünk. Az uralom az ő vállán lesz, és így fogják nevezni. Csodálatos tanácsos, erős Isten, örökkévaló atya, békesség fejedelme. Uralma növekedésének és a békének nem lesz vége a Dávid trónján és országában, mert megerősíti és megszilárdítja a törvénnyel és igazsággal, mostantól fogva mindörökké. A seregek urának féltő szeretete viszi véghez ezt. Ez egy gyönyörű profétikus villanás, és látható, hogy már nem a jelenlegi összeesküvés elleni készülődésről szól. A jövő reménye nem egy emberben van, hanem egy gyermek fogja elhozni, aki szűztől születik. Az ember szemszögéből egy gyermek születik, isteni szemszögből pedig egy fiú adatik. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egy szülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Az uralom az ő vállán lesz. A profécia ezen része még nem teljesedett be. Ezért meg kell értsük, hogy a tanítványok teljesen össze voltak zavarodva Jézussal kapcsolatban. Keresték a messiásukat, ismerték ezeket a proféciákat, de amikor Jézus a haláláról kezdett el beszélni, ez nem tetszett nekik, mert nem a haláláról akartak beszélni, hanem arról, hogy ő Dávid trónján fog uralkodni. Amikor tehát Jézus felhozta a keresztre feszítésének témáját, Péter ezt mondta. Ó, Uram, távol legyen ez tőled! Nem értették, és még mindig azt kérdezték, hogy Uram, mikor indítod el az uralkodásodat? Jézus pedig azt válaszolta, hogy addig még sok munkánk van. A királyság el fog jönni, és ez a rész ezután fog beteljesedni. Amikor Jézus visszajön, akkor az uralkodás az ő vállán lesz, és csodálatosnak, tanácsosnak, erős Istennek, örökkévaló atyának és a békesség fejedelmének fogják őt nevezni. Uralma növekedésének és a békének nem lesz vége a Dávid trónján és országában, mert megerősíti és megszilárdítja törvénnyel és igazsággal, mostantól fogva mindörökké. Emlékezzünk csak Mikiás proféciájára. Te pedig, Efrátai Betlehem, bár a legkisebb vagy Júda nemzetségei között, mégis belőled származik az, aki uralkodni fog Izraelen. Származása visszanyúlik a hajdankorba, a távoli múltba. Előre tekintünk arra napra, amikor Jézus el fog jönni, ezúttal nem gyermekként, nem szolgaként, hogy meghaljon, hanem uralkodni fog mindörökké. És ismét egy közvetlen profécia következik. Egy igét küldött az Úr Jákobnak, eljutott Izraelhez, hogy megtudja az egész nép. Efraim és Szamária lakossága, mely gőgösen és dőfös szívvel mondja. Téglák omlottak le, de mi faragott kőből építünk. Vadfügefákat vágtak ki, de mi cédrusokkal pótoljuk. Fölbújtatja ellene az Úr retkín vezéreit, és rájuk úszítja ellenségeit. Az arámokat előről, a filiszteusokat hátulról, és falják Izraelt tele szájjal. mindezzel nem múlt el haragja, és keze még ki van nyújtva. De ez a nép nem tért meg ostorozójához, és nem kereste a seregek urát. Isten gyakran azért hoz ítéletet a bűnösök életébe, hogy megfordítsa őket. De ha nem fordulnak feléje, akkor még rosszabb lesz nekik, és végül elpusztulnak. Ezért kiirtotta az Úr Izraelből a fejet és a farkat, a pálmát és a kákát egyszerre. A vén és a főrendű a fej, a hazugságot tanító próféta pedig a farok. Nagy tragédia az, amikor a vezetők, méghozzá a lelki vezetők vezetik a népet a bűnbe. Jézus azt mondta, hogy ha a vak vezeti a világtalant, akkor mindketten a verembe esnek. Ha az emberek vak vezetőket és hamis prófétákat követnek, akkor mindnyájan beleesnek a gödörbe. A mai egyházi világban nagyon sok olyan ember van, akik világi eszközöket használnak azért, hogy növeljék a szolgálatukat. Olyan leveleket küldözgetnek, amelyekben pénzért könyörögnek, és közben ők tanítják az embereket, hogy bízzanak Istenben. Ahelyett, hogy ők maguk bíznának Istenben, inkább az emberek adományaiban bíznak. A vak vezeti a világtalant. A Bibliában nem találom sehol, hogy Jézus vagy Pál ilyen könyörgő leveleket küldözgetett volna az emberekhez, hogy anyagilag segítsenek nekik, hanem inkább az Úrban bíztak. Néhány napja vendégként tanítottam egy gyülekezetben, és nagyon jó volt elmondani, hogy nem azért vagyok ott, mert nincs mit csináljak, és nem azért vagyok ott, mert adományra van szükségem, mert egyetlen penit sem fogok kapni a ma esti adományokból, hanem saját magam tudtam fedezni az ideutazásom költségeit, mert van egy nagyon gazdag apukám, aki minden költségemet fedezi, bárhová is megyek. Dicsőséges dolog, hogy az ember ezt elmondhatja, és szabadon hirdetheti az evangéliumot, mert a pénzkéregetés számomra mindig megkérdőjelezi az üzenetet. Mert tévútra vezették ezt a népet vezetői, és megzavarodtak, akiket vezettek. Ezért nem örül ifjainak az Úr, nem könyörül árváin és özvegyein, mert mindenki elvetemült gonosztevő, és minden száj bolondot beszél. Mindezzel nem múlt el haragja, keze még ki van nyújtva. Mert föllángol a gonoszság, mint a tűz, megemészti a tövist és a gazt. Meggyújtja az erdő bozótját, gomolyogva száll föl a füstje. A seregek urának haragja miatt borul lángba az ország, a nép pedig tűzmartaléka lesz. Senki sem könyörül embertársán. Jobbjába is beleharap, mert olyan éhes, baját is megenné, mert nem tud jól lakni, mindenki megenné karja húsát is. Manassé Efraimra, Efraim Manasséra, mindketten Júdára támadnak. Mindezzel nem múlt el haragja, keze még ki van nyújtva. Jaj azoknak, akik jogtalan rendeleteket hoznak, és irataik csak terheket rónak ki. Mert elnyújtják a nincstelenek perét, megfosztják jogaiktól népen nyomorultjait. Az özvegyeket kizsákmányolják, és az árvákat kifosztják. A leginkább az bőszít fel engem, hogy ezek a hamis prédikátorok leginkább az özvegyek és a szegények pénzét tudják elszedni, és közben kedileket vezetnek. A 2. Péter második fejezetében ezt olvashatjuk. De voltak a népem körében hamis próféták is, mint ahogyan közöttetek is lesznek hamis tanítók, akik veszedelmes eretnekségeket fognak közétek becsempészni. Ezekkel megtagadják az Urat, aki őket megváltotta, így gyors pusztulást hoznak magukra. Sokan fogják követni kicsapongásaikat, akik miatt káromolni fogják az igazság útját, benneteket pedig szép szavakkal fognak kifosztani kapzsiságukban. Minden esetben, amikor egy ember szép szavakkal, hazugságokkal próbál pénzt kicsikarni, az az ember egy hamis próféta. Az igazi pásztort a nyáj jóléte, és nem a meglopása érdekli. De mit tesztek majd a megtorlás napján, amikor megjön messziről az ítéletidő? Kihez futtok majd segítségért, hol hagyjátok kincseiteket? Aki nem térdel a foglyok közé, a megöltek között esik el. Mindezzel nem múlt el haragja, keze még ki van nyújtva. Jaj Asszíriának, haragom botjának, melynek kezében van dühömnek veszélye. Elvetemült nemzet ellen küldöm, az ellen a nép ellen rendelem, amelyre haragszom, hogy zsákmányt zsákmányoljon, prédát prédáljon, és eltapossa, mint az utca sarát. De ő nem így képzeli, szíve nem így gondolja, mert szíve szerint pusztítani akar, számos nemzetet akar kiirtani. Mert ezt mondja. Vezéreim nem mind királyok-e? Nem az történt-e Kalnóval, ami Karkemissel? Nem úgy járt-e Hamát, mint Árpád? Nem úgy járt-e Szamária, mint Damaszkusz? Más szóval elpusztítottam ezeket a fővárosokat, nemzeteket, a többit is így fogom elpusztítani. Érdekes dolog, hogy annak ellenére, hogy Isten Asszíriát ítélő botjaként használja, mégis, mivel Asszíria Isten népét pusztítja, ezért Isten el fogja pusztítani Asszíriát is. Ők nem vették észre, hogy Isten eszközei voltak, és elkezdtek büszkévé válni. A krónikákban azt olvashatjuk, hogy amikor Szenaherib megtámadta Jeruzsálemet, a falakon álló embereknek azt kiabálta, hogy ne higgyetek Ezékiás királynak, aki azt mondja majd nektek, hogy Isten gondoskodni fog mindenről. Mert hol vannak a szíriaiak és a többi nemzet istenei, akiket mi mind leigáztunk? Az ő isteneik sem tudták megvédeni őket, és így a ti istenetek sem képes erre. Amit Ézsaiás itt megprófétált, pont azokat a szavakat kiáltották az asszíriaiak a júdaiaknak. Ezért Isten azt mondta, hogy csak figyeljetek, mit fogok tenni velük. És egyetlen éjszaka alatt az Úr angyala 185 000 asszír katonát ölt meg. Ha egy angyal ezt meg tudja tenni. Emlékszem, amikor Péter kihúzta a kardját, hogy megvédje az Urat, akkor Jézus ezt mondta neki. Tedd el a kardodat, Péter! Ha akarnám, 10 000 angyalt is hívhatnék, hogy megvédjen. De ki kell igyam az atya poharát? Ha egy angyal ennyi sok katonát tudott megölni, akkor 10 000 angyal biztosan ki tudta volna őt szabadítani azon az éjszakán. De ő kiitta a poharat értünk. Alárendelte magát az atya akaratának, és megfizette az árat, amely által megbocsátattak a mi bűneink, és ezáltal bekerülhettünk az ő örökkévaló királyságába. Ekkora árat fizetett érte, hát nem nevetséges, hogy ezek után az emberek visszautasítják az ő ajánlatát? Az asszírok tehát elbízták magukat, mert Szamária az ő kezük által fog elesni, és azt hiszik majd, hogy ők a maguk erejéből és a saját bálványisteneiknek köszönhetően lettek ilyen sikeresek. Ahogyan elértekezem a bálványok országait, bár több bálvány szobruk volt, mint Jeruzsálemnek és Szamáriának, ahogyan elbántam Szamáriával és bálványaival, úgy fogok elbánni Jeruzsálemmel és bálványaival is. De ha befejezi az Úr minden tettét a Sion hegyén és Jeruzsálemben, megbünteti az asszír király dőfös szíve gyümölcsét és nagyra látó szeme dicsekvését. Mert ezt mondta, kezem erejével vittem véghez ezt, és bölcsességemmel, mert értelmes vagyok. Megszüntettem a népek határait, értékeiktől megfosztottam őket, hatalmammal letaszítottam a trónon ülőket. Elértekezem a népek gazdagságát, mint a madárfészket, és ahogyan megszerzik az elhagyott tojásokat, úgy szereztem meg az egész földet. Nem volt senki, aki szárnyával verdesett, csőrét nyitotta vagy csipogott volna. Az asszírok önteltségükben feldicsérték magukat. Én mondogatták, én tettem mindent, és nem vették észre, hogy csak eszközök voltak Isten kezében. Dicsekedhetik-e a fejsze azzal szemben, aki vág vele? Fontosabb-e a fűrész annál, aki húzza? Mintha a bot súhogtatná azt, aki fölvette, és a vessző venné föl azt, aki nem fából van. Egy fejsze az emberi kéz nélkül semmire sem jó, csak fekszik a földön, és semmit sem tud tenni önmagában. Az eszköz sohasem büszkélkedhet önmagával, a dicsőség mindig a használói, mert az eszköz önmagában tehetetlen. És milyen fontos lett kell számunkra, azok számára, akik eszközök szeretnénk lenni Isten kezében. Semmi más nem lehetek Isten kezében, csak egy eszköz. Bármilyen érték is jön létre az életemen keresztül, az nem az én érdemem. Csak azért történik bármi is, mert Isten engem használ, és amit nélküle teszek, az mind értéktelen és haszontalan dolog lesz. Isten keze nélkül csak ott fekszem a földön, és semmit sem tudok tenni. Ezért aztán ostoba és elhibázott dolog lenne, ha bármiért is, amit Isten tett, én akarnám learatni a dicsőséget. Mert a legtöbb, ami lehetek, egy eszköz Isten kezében. A dicsőség mindig mindenért Istené, és nem az eszközé. A ti életetek is egy eszköz lehet Isten kezében. És ha Isten használ titeket, dicsőség neki, de sose vegyétek magatokra a dicsőséget. Sose gondoljátok azt, hogy azért használ titeket, mert valami különleges tehetségek vagytok. Valami módon mindig magunknak akarjuk a glóriát, de ez nem helyes. Legyetek csak egyszerű eszközök, és adjatok neki dicsőséget mindenért, amit ő tesz. Ezért az Úr a seregek ura sorvadást bocsát Asszíria kövéreire, és dicsősége alatt tűz lobban, lobogó tűz. Izrael világossága lesz a tűz, és szentje a láng, amely elégeti és megemészti benne egyetlen napon a tövist és a gazt. Pompás erdejét és kertjét mindenestül megsemmisíti, mintha sorvadás sorvasztaná. Oly kevés fa marad meg erdejében, hogy egy gyermek is össze tudja írni. Most ismét egy jövőbe történő kitekintés következik. Amikor a nagy megpróbáltatás időszaka eljön, akkor Isten a maradék népét a petrai sziklavárban fogja megőrizni. Erről a 16. és a 26. fejezetekből sokkal többet fogunk majd megtudni. Azon a napon nem támaszkodik többé ostorozójára Izrael maradéka, és Jákob házának megmenekült része, hanem az Úrra, Izrael szentjére támaszkodik hűségesen. A maradék megtér, Jákob maradéka az erős Istenhez. Mert ha annyi volna is néped Izrael, mint a tengerparton a homok, csak a maradék tér meg. El van rendelve pusztulásod, igazságos ítélet árad rád. Az Antikrisztus meg fogja őket téveszteni, aki majd szövetséget fog kötni Izraellel, és segíteni fogja őket, hogy újjáépíthessék a templomukat. Ezért aztán ők kikiáltják ezt az embert a messiásuknak. Ma Izraelben mindenki tagadja, hogy Jézus Krisztus a messiás, és az ortodox zsidók azt mondják, hogy bármelyik pillanatban megérkezhet a messiás. És miről fogják megismerni? A válaszuk az, hogy segíteni fog, hogy felépíthessük a templomunkat. Jézus azt mondta, hogy én az atyám nevében jöttem, és nem fogadtatok be, de eljön majd valaki a saját nevében, és őt befogadjátok majd. Nem az Istentől érkező szabadítót várják, hanem egy embert, aki Mózeshez hasonló. Ez a király azt tesz, amit csak akar. Fölmagasztalja és nagyobbnak tartja magát minden Istennél, és szörnyűségeket mond még az Istenek Istene ellen is. Jézus pedig ezt mondta. Amikor pedig meglátjátok a pusztító utálatosságot, ahogy Dániel próféta megmondta, ott állni a szent helyen, aki olvassa, értse meg, akkor azok, akik Júdeában vannak, meneküljenek a hegyekbe. Aki a ház tetején van, ne szálljon le, hogy kihozzon valamit, és aki a mezőn van, ne térjen vissza, hogy elhozza felső ruháját. A maradék, amely Jeruzsálemből menekül, többé nem fog hinni az Antikrisztusban, hanem az Úr fele fognak fordulni, és azután benne fognak bízni. Mert elhatározta az Úr, a seregek ura, hogy elpusztítja az egész országot. Ezért így szól az Úr, a seregek ura, ne félj népem Sion lakója Asszíriától, ha megver bottal és rádemeli veszélyét, mint Egyiptom tette. Mert rövid idő múlva véget ért kárhoztató haragom, amely pusztította őket. Ostorral csapkodja a seregek ura, ahogyan megverte Midjánt az Órép sziklánál. Veszélyével rácsap a tengerre, mint Egyiptomban tette. Azon a napon lekerül terhe válladról, igája nyakadról, a kövérség miatt leszakad róla az iga. Közeledünk az armageddóni végső ütközethez. Ajba érkezik, átvonul Migrónon, Mikmászba rendeli fölszerelését. Átvonulnak a hágon, Gebában térnek éjjeli szállásra. Megretten Ráma, Saul Gibeája menekül. Szikolcs hangosan Gallim leánya, figyelj rá Laisz, felej rá Anátót. Madméná elmenekült, Gébim lakói elrejtőztek. Még ma odaér Nóbba, 5 évvel fenyegeti Sion leányának hegyét, Jeruzsálem dombját. De az Úr, a seregek ura kegyetlenül levagdalja az ágakat, a sudártermetűeket kivágja, és elterülnek a magasra törők. Kivágja fejszével az erdő bozótját, ledőlnek Libánon büszke cédrusai. Ez egy előrejelzés a végső ütközetre, ahol a népek fognak összecsapni egy hatalmas háborúban. Isten legyen veletek, és legyen az életetek eszköz Isten kezében. legyen mérhetetlen az örömötök, amikor észreveszitek, hogy Isten keze az életeteken van. Isten segítsen, hogy az ő szeretetét tudjátok megosztani azokkal, akik még mindig sötétségben vannak, és tapasztaljátok meg Isten kenetét az életeteken, és különleges módon érezzétek meg az ő lelkének jelenlétét.